ezért erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted ezen az estén is az alkalmat a veled való találkozásra, és köszönjük, Urunk, az imádságnak a perceit, amikor megnyithatjuk a lelkünket, és onnan legbelülről kezdhetünk el szólni, Urunk, te hozzád. Urunk, te jól ismered, hogy mi van a lelkünkbe, és hogy erre az estére is hogyan érkezhettünk meg. Te jól látod, Urunk, a keresztünket, a fájdalmainkat, a gyászunkat, vagy éppen az örömteli terveinket, vagy reményeinket. Urunk, annyi minden le tud zajlani csak egy nap leforgása alatt, a mi lelkünkben és a mi gondolatainkban. Úrunk, jöjj, kérünk, és adj nekünk erős hitet, hogy mi ne a körülményeinknek legyünk a rabjai, hanem a te igédnek és az élő Krisztusnak. Így kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg a mi szívünkben a hitet. Urunk, hogy láthassunk, hogy megtapasztalhassunk, hogy észrevehessük a te munkádat, hogy meghallhassuk az igéket, amelyek által te már jóval előtte készíted a szívünket, mielőtt megérkezne életünkhöz, akár az öröm, akár a bánat. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy szent lelkedet most is te töltsd ki mindannyiunkra, és te tedd élővé és hatóvá a te igédet, amelyet hiszük, hogy nem véletlenül rendeltél a mai napra, mert célod és szándékod, hogy munkát végezzel általa a mi belső emberünkön. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és taníts bennünket, formálj, nevelj, vesd be, kérünk, hogy közben vigasztalj, és erősíts is bennünket. Úrunk, emlékezz meg arról, hogy porból lettünk, s hogy porrá kell, hogy legyünk, hogy gyönge cserépedényeid vagyunk. Úrunk, mégis milyen nagy a te szereteted, hogy ezen az estén is szeretnél megtölteni bennünket üzeneteddel, igéddel, jelenléteddel. Jöv el hát, Szentlélek, Úristen, s az Úr Jézus nevében végezd el, Atyánk, a munkát, amit elterveztél felőlünk a te igéd által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, Lukács evangéliumának első részében, a 26-tól a 38-ig terjedő versekben. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese, a szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözl légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő is a magasságos fiának, mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, s uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezi majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Elzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, s ekkor eltávozott tőle az angyal. Kedves testvérek, mondhatjuk, hogy nyári melegben, bár ma egy picikét hűvösebb volt az időjárás, mégis picikét furcsa talán első hallásról, hogy karácsonyi történet kerül elénk csütörtök este, hiszen a bibliaolvasó vezérfonalnak az útmutatása szerint haladva, hogyan szoktunk itt a templomba haladni, ez a napi ige az újszövetségi szakaszból. Én mégis úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Istennek minden egyes igéjével célja és terve van, mert nem mindenkinek az életében akkor jön el az igazi karácsony, amikor a naptár szerinti dátumot írjuk le és azt olvassuk, hanem akkor van igazából karácsonya egy emberi léleknek, amikor ott legbelül az lelkében megszületik és életre kell, bebocsájtásra talál az élő Krisztus. És hogyha ezen az estén bármelyikünknek a szívébe újból és ma este is az élő Krisztus beléphet, és újból vágyunk az ő szavát hallani, akkor kedves testvérek, nekünk igazi adventünk van, mert akire vártunk, az megérkezik, úgy, mint ahogyan csodálatosan hallhattuk a köszöntő igéből, Ézsaiás próféta könyvéből, erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. Ez az adventi léleknek a boldogsága, bánatba, gondba, betegségbe, örömbe, hogy Isten érkezik hozzám, és az a tört része a pillanatnak, amikor belép az életünkbe, amikor a tervének részeseivé válunk, amikor elkezd kibomlani életünkben az Isten élő terve, akkor kedves testvérek, ott az ember valami csodálatos életváltozáson megy végbe. És Lukács evangélista ezt tárja elénk az ő evangéliuma kezdetén, amikor párhuzamosan állítja elénk mind a két történetet, gondolok itt Zakariás és Erzsébetnek a történetére, és Mária történetére, amit egyetlen egy szereplő köt össze, Gábriel angyal, és mégis micsoda különbség van a két látogatás között, nem csupán az, hogy 6 hónap, fél év telik el a két látogatás között, hanem azt láthatjuk, hogy Zakariás és Erzsébet esetében egy olyan dolog történik, amire igenis van precedens az ószövetségi történetekben, mégpedig, hogy egy idős házaspár, akik teljes szívükből gyermekre vágytak, és Isten ezt nem adta meg nekik fiatal korukban, idős korukban, mégis megadja az Isten, mert ő az ígéretek Istene, amit ő valóra vált. És így lehet előttünk Izsák, a nevetés gyermeke, aki Ábrahámnak és Sárának lett az örömévé idős korukban, és éppen így láthatjuk magunk előtt a kisdet Sámuelt, akiért Elkána és Anna mennyit imádkozott, mennyit könyörgött az Isten színe előtt. És kedves testvérek, amikor azt látjuk, hogy Mária, mint szűz és mint leány, mondhatjuk szinte, hogy gyermek, hiszen nagyon fiatal volt, amikor átéli az angyal látogatását. Gyakorlatilag egy olyan eseményen megy keresztül, amire nincs precedens, ami még soha nem történt meg az Ószövetségnek a lapjain és a mindennapi életben. És mégis azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy az egész történeteket az a hihetetlenség hatja át, hogy Isten ott is tud ajándékot adni, ahol már nem várnak rá, vagy még nem készek az ajándék befogadására. De mégis azt értettem meg ebből a felolvasott ige szakaszból, a legnagyobb hihetetlen dolog mégis az, kedves testvérek, amikor még az igaz hívő emberek is kételkednek az Isten hatalmában, hogy Istennek lehetséges. Számomra ez volt a hihetetlen. Azt írja le Zakariás és Erzsébet történetében Lukács, mint szent író, igazak voltak mind a ketten az Úr előtt. Ezzel kezdődik a róluk szóló történet. És a történet azzal zárul, hogy Zakariás hitetlensége miatt mégis megnémul. Igazak. És mégis, amikor találkoznak az Isten valóságával, amikor szembe találják magukat az Isten ajándékozó szeretetével, amikor szembesülnek Istennek a tervével, akkor az a hit, ami a mindennapokban erőt adott, ami úgy tűnt, hogy az övék alapjaiban megpróbáltatik, és Zakariás megnémul hitetlensége miatt. És olyan gyönyörű Mária élete, hogy az Úr szól hozzá az ő angyalán keresztül, az ő követén keresztül. Az eredeti szövegnek a tartalma nagyon fontos, hogy Gábriel angyalt úgy írja le Lukács evangélista, mint aki a nyelvtani szerkezet alapján, közvetlenül az Isten közeléből érkezik. Közvetlen az Isten közeléből. Az Isten közvetlen útmutatása és parancsa szerint érkezik ez az egyszerű, szinte leány gyermekhez. Tudnunk kell, hogy a korabeli időszakban 12 éves korúban jegyezték el általában a leányokat, és körülbelül egy a másfél-két évnyi jegyesség után került sor a házasság kötésre. De 12 éves korától az eljegyzett menyasszony jogilag már feleségnek volt tekintendő. Tehát jogilag, hogyha eközben úgymond a jegyese, a férj elhunyt, akkor ő már özvegynek számított. Tehát egy jogilag lerendezett életút áll Mária előtt. Gondoljunk bele, nagyon nagy fájdalmakon ment át Mária. Nagyon sokféle hagyomány, anyag, apokrifus írat ír az ő családi hátteréről, édesanyjáról, aztán az ő árvaságáról, arról a szeretetről, ahogyan a jeruzsálemi gyülekezetőt hordozta, nevelte a papi családok, ahogyan körülvették őt, és ahogyan végtelen boldogság töltötte be a szívüket, azért, hogy József, aki derék és igaz hitben élő férfi volt, eljegyezte Máriát, és Mária előtt elkezd felsejleni a jövendő. Ott van benne a boldogság, ott van benne a reménység, hogy lesz családja, majd lesznek gyermekeik. Ott van előtte egy fiatal nőnek, egy fiatal lánynak a bimbódzó, életteli vágya, hogy ő feleség lesz, édesanya lesz. Ott vannak a tervek, a vágyak, az elképzelések. S egyszer csak Isten ebbe az örömteli harmóniába elküldi az ő angyalát, közvetlenül az ő trónusa mellől, és egy olyan hírt hirdet meg Máriának, ami egyáltalában nem olyan örvendetes dolog, hogyha végig gondoljuk. Fogansz méhedben, szülsz fiút, és nevezd azt Jézusnak. Ő szabadítja meg népét. Hát, kedves testvérek, egy leány anya abban a korban szerte fosztanak egy pillanat alatt a vágyak, a reménységek, az öröm, a tervek, és egyszerűen a kiózanodás marad, csak annyit tud kérdezni Mária, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen a jegyesség időszaka alatt elképzelhetetlen volt különböző szabályozások okán is, hogy egy menyasszony együtt legyen a vőlegényével, tehát értsük jól, hogy gyermeket tudjon vállalni. Nem volt erre mód is lehetőség. Ha mégis, akkor harára kövezték. Mária az életével játszik. Az életével, amikor mégis kimondja azt, hogy legyen nekem, Uram, a te beszéded szerint. Íme az Úr szolgáló leánya. Zakariás igaz, s mondjuk ki, pap. Az Úrnak szolgál, az Isten templomába abba a pillanatban is. Meg kell jegyezni Zakariásnál is, hogy nincsenek véletlenek. Nagyon nehéz volt bekerülni szolgálattételre a jeruzsálemi templomba, minek utána vidékeken bezárták a templomokat, és csak a zsinagógákban folyhatott a vallási élet, tehát a templomi lét centralizált lett a jeruzsálemi templomba, ott lehetett bemutatni a bűnökért való áldozatokat, oda mentek fel a nagy ünnepek alkalmával, Ezért gondoljuk el, hogy országos szinten az összes papot oda centralizálták a jeruzsálemi templomba. Szent sorsvetéssel döntötték el, hogy bizonyos napokon mely szolgálatba, melyik papi családból, és ki fog majd bemenni, hogy a szolgálatot elvégezze. Az, hogy valaki a füst áldozati oltárhoz bemehessen, és az illat áldozatot bemutathassa, volt olyan pap, aki úgy halt meg, hogy egész életében nem került erre sor, vagy legfeljebb egyszer. Az illatáldozat bemutatása azt jelentette, hogy a pap közben jár, hogy a nép imádsága eljusson az Istenhez. De gyönyörű, hogy pont ezt a szolgálatot választja az Isten, hogy a meghallgatott imádságnak az örömhírét eljutassa Zakariáshoz. Íme a te feleséged Erzsébet, fiút fogan az ő méhébe, és nevez majd őt Jánosnak. És nem azt halljuk Zakariástól, hogy íme az Úr szolgája, Uram, de régóta vártunk erre, de jó, hogy végre betöltekezhetünk a te cselekvő jelenléteddel. Nem elkezdik kutatni, boncolni, hogy hát az én feleségem vén, én magam is az vagyok, ez lehetetlen. És milyen csodálatos, hogy Mária Zakariásékhoz képest nagyon fiatal, de mégis teljesen nyitott az Isten igéje felé. Hát kedves testvérek, nem ebben élünk mi magunk is. Nekünk is vannak vágyaink, nekünk is vannak terveink, nekünk is vannak elképzeléseink, és aztán Isten egyszer csak küldi az ő szolgáját, vagy az életünknek egy-egy részét úgy rendezi, amikor megszólal benne egy egészen más terv, végbe kell, hogy menjen egy egészen más elgondolás, mert ismerjük az igéből is, hogy ember tervez, Isten végez, és ez minden emberi életre egy alapvető törvényszerűség. Lehet, hogy úgy terveztük, hogy együtt leszünk a szeretteinkkel, hogy miket fogunk együtt csinálni majd a nyáron, és amikor az Isten terve végbe megy, akkor azon kapjuk magunkat, hogy hiányával van jelen a kedves, a drága, hogy már nincsen. Kedves testvérek, hányan eltervezik, mikor házasságot kötnek, hogy mi boldogok leszünk, hogy milyen szép életet fogunk élni, és aztán valami másképp történik, valami megroppan, valami nem működik. Mert kedves testvérek, ott, ahol csak az egyik adja át magát az Isten igéjének, ahol csak az egyik tud megnyílni az Isten szándékának, hogy Uram, legyen a te beszédet szerint, hogy tudjak vele együtt tűrni, tudjak vele együtt szenvedni, tudjam őt szeretni. De nagy dolog, kedves testvérek, hogyha valaki így oda tudja magát adni az Isten igéje által egy-egy szolgálatra, erő fölötti út mindig az az út, amire Isten hív bennünket, és a Mária útja erő fölötti út, erő fölötti. És Gábriel azzal kezdi az üzenetét, mivel tudta, hogy mit válthat majd ki Máriából. Ne félj! Mielőtt az Isten a tervét behozná az életünkbe, én mindig azt mondom, kedves testvérek, hogy Isten gyöngéden szereti az embert. Mindig akar készíteni, átölel, bíztat, megerősít, és aztán szavak nélkül megengedi, ami történik velünk, de igéjével táplál. És végbe kell, hogy menjen. Fájdalom, vagy öröm, hiány, vagy valami csalódás, ami belép az életünkbe, annak meg kellett történnie. Hányszor szoktunk agyalni rajta, hogyha nem úgy lett volna akkor, vagy ha másképp állok a dolgokhoz, vagy hogyha nem mentem volna valahova, vagy nem mondtam volna azt. Kedves testvérek, ekkora ható sugara az emberi szavaknak, az Az emberi döntéseknek nem biztos, hogy vannak. De nagy dolog, amikor Isten kiválaszt valakit, kiválaszt egy szolgálatra, egy küldetésre, és Máriát kiválasztotta. Erzsébetet arra, hogy a messiási próféta megszülessen, hogy majd kiáltó hang legyen a pusztába, aki készíti a népet, a nép lelkét, a megváltó, a szabadító érkezésére. Máriát pedig arra választotta ki az Úr, hogy ő szülje meg és hozza világra a világ üdvözítőjét és megváltóját. Mária áldott eszköz, és ő az, aki magát is így tekinti Lukács evangéliumában, azzal, hogy kimondja, íme az Úr szolgáló leánya. És ő valóban ennyi. A Biblia tanítása szerint, annak az útmutatása szerint kegyelemben részesült, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. És ez az élő Isten adott Máriának nyitott szívet, hitet, odaszántságot, hogy azt a küldetést, amit az Isten neki szánt, fel tudja vállalni. Nagyon nehéz lesz ez az út, nem csak Betlehemig, amikor a nép összeszámlálása alkalmával Augustus császárnak a kiadott rendeletének eleget kellett tenni, és minden percen várandós állapotban meg kellett, hogy tegye ezt a számára nehéz utat, főképpen Szamárháton. Nem csak az volt nehéz, hogy József a rokonaihoz megy haza, a dávidi Betlehembe, a júdeai Betlehembe, és hogy az ajtók mögött mindenki azt mondja, hogy nincsen számukra hely. De nehéz lehetett ez az asszonyi sors, hogy hát nincs csak egy parányi hely, nincs se számomra, se a férjem számára, se a gyermekem számára. Milyen fájdalmat hordozhatott Mária, amikor át kellett, hogy éljen, mint Krisztus hordozó, hogy nincs a számukra hely. Milyen fájdalom volt ez, és aztán, amikor megszületik, mintha kárpótolná őt az Isten, amikor hallja és látja az angyali karokat, amikor jönnek a napkeleti bölcsek és hódolnak az újszülött megváltó előtt, de amikor Mária és József a 8 napos Jézust felviszik a templomba bemutatni, és az ak Simeon oda siet, Simeon azt az üzenetet helyezi Mária lelkére, hogy a te szívedet is éles tőr járja majd át, mert ő sokak felemeltetésére és sokak elesésére született. És Mária mindig ezt írja róla az ige, szívébe fogadta és szívében forgatta ezeket az igéket, amiket Isten és az ő követei hoztak, és helyeztek az ő lelkére. Kedves testvérek, fontos-e nekünk ennyire az Isten igéje, hogy nem csak meghallgatjuk, hanem magunkkal visszük, szívünkbe forgatjuk, és kérjük az Istent, ha nem értjük. Uram, nem tudom, hogy most miért ez az ige szólt hozzám, de te meg tudod világítani, ha akarod, hogy miért ezt adtad. Hogy miért ezen keresztül szóltál hozzám? Igen, az Istennek minden lehetséges, ezt mondja Gábriel. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Nem tudom, drága testvérek, hogyha Isten most az életünkbe beletekint, mi az, amit úgy élünk meg, hogy lehetetlen, 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 hogy megvigasztalódjak, lehetetlen, hogy én még boldog legyek, lehetetlen, hogy én még egészséges és épp legyek, lehetetlen, hogy én még hasznos legyek, mennyi minden van, amivel szembenézünk nap, mint nap, s úgy a lelkünk legmélyén legyintünk egy nagyot, én már ezt nem fogom látni, én már ezt nem fogom megélni, ez már nekem lehetetlen. Hát, kedves testvérem, halld az ígét, az Istennek semmi sem lehetetlen. A meddőt meg tudja nyitni, hogy gyermeket szüljön. A bátortalan meg tudja erősíteni, hogy erős legyen az Isten által. A gyászolót, a bánatosat úgy tudja vigasztalni, ahogyan az édesanya öleli és vigasztalja gyermekét. Ne mondjuk, hogy lehetetlen, mert nekünk olyan hatalmas Istenünk van, akinek minden lehetséges. Lehet, hogy úgy jöttünk be ide a templomba, hogy lemondtunk emberekről, tervekről, lehetőségekről. Isten mégis arra kér bennünket, hogy ne tedd, az Istennek minden lehetséges. Lehetséges az, hogy a bűnös megtérjen. Gondolta ezt valaki? Hogy a bűnös ember, aki megátalkodott, aki tagadja az Istent, aki szeretetlen, aki képmutató, aki önző, hitte volna valaki is bármikor, hogy Isten, amikor belép az ember lelkébe és gondolataiba, úgy meg tudja változtatni, hogy Krisztus követő lesz, s a pokol helyett a menny felé fog igyekezni? Ki gondolta volna, hogy ez lehetséges lesz? És amikor kimegyünk a temetőbe, amikor a ravatalok mellett a lehetetlenségek kőfalán omlunk össze gyászunkba, mert lehetetlen, hogy itt hagyott minket, mert lehetetlen, hogy ez a szív ne dobogjon többé. És kedves testvérek, Istennek tetszett, hogy lehetővé váljon az, hogy van tovább, hogy van tovább, amit Pál úgy fogalmaz meg, hogyha a mi földi sátorházunk összeomlik is, van Istentől készített hajlékunk. Igen, lehetséges. Nem csak egy remény, hanem valóság. Már a diakóniai délutánon is említettem, vasárnap délután, érdemes néha a mai íróinknak a gondolatait olvasni, és amikor Viski András írónak a gondolatait olvastam az elmúlt hetekben, akkor rárévettem arra a gondolatára, hogy gyakorlatilag a mai világunkban egy médiatizált és virtuális világban élünk. Mit is jelent ez? Hogy csináltak nekünk egy világot, egy mesterséges világot. Mert ha hazamegyünk is, aki a tévé előtt él, abból táplálkozik, hát az a fájdalmas hírünk, hogy nem a valóságot látja, nem a valóságot szemléli. Nagyon sokszor, amikor embereknek a szemébe nézünk bele, és embereknek a gondolatait halljuk, akkor is, ha nagyon szeretjük őket, van, amikor nem a valóságot halljuk, és nem a valóságot látjuk. És olyan jó, hogy Isten valósággá lett. Valósággá, s ő valósan van jelen a próbatétel idején is, mert Jézus Krisztus hirdeti magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. S Mária volt az Istennek az a drága állomása, ahová elküldte az igéjét, és ez az állomás megmozdult, ebben a lélekben élet volt, ebben az életben Istenre hangolódás volt, s mivel Mária már oly sokszor megtapasztalta, hogy Istenre rábízhatja magát, ráhagyhatja minden ügyét, életének minden helyzetét. Ezért Máriának ott lehetett a szívébe, hogy ezt nem ember kéri tőlem, hanem az Isten. És ha Isten ezt így látja jónak, akkor én nem mondhatok erre egyebet, csak azt, legyen nekem, Uram, a te beszéded szerint, a te kinyilatkoztatásod szerint, amire most nekem adtál fület, adtál hitet, hogy meghalljam, felismerjem. Ámen. Úgy legyen. Mária ezt ki tudta mondani, és ez egy boldog dolog volt az ő életében, akkor is, hogyha összetörik benne egy leánynak a vágya, egy mennyasszonynak a terve, akkor is, ha ott motoszkál majd az eszébe, az a szorongás, hogy mit fog ehhez szólni József, vajon mi fog végbe menni ezután az életembe, de ha Isten eszközévé váltam, akkor Istennek gondja lesz az ő eszközére. Éppen ezért nagy kérdés az életünkbe, hogy Isten, amire elhívott, valóban abban az eszközei tudunk-e lenni. Igent mondtunk-e arra a szolgálatra, amire elhívott bennünket? Igen tudtunk-e mondani arra a próbatételre, amit beengedett az életünkbe? Rá tudjuk-e bízni magunkat, hogy Uram, legyen a Te akaratod szerint? Csak őrizd meg engem, mint a Te szemed fényét. Olyan gyönyörű ez az ószövetségi ige. Őrizd meg engem, Uram, mint a Te szemed fényét. Annak idején, amikor már tudtam, hogy visszafordíthatatlan édesapámnak az állapota, és ez sajnos hosszú heteken át már így volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy nem tudnak az állapotán segíteni, éjszakákon át nem mondta negyebet csak ezt az igét, hogy Urunk, őrizd meg bennünket, mint a Te szemed fényét. Őrizd meg bennünket, mert nem mindegy, kedves testvérek, hogy az ember a körülmények ellenére miben tud maradni, és kinek akar engedni. Gondoljunk bele nagy betegségekbe, gyászokba, munkahelyi feszültségekbe, megélhetési próbatételekbe. Nem mindegy, hogy én a körülményeim között kinek engedek, és kit hívok az életembe. Mária az Istennek engedett, és odaadta magát. Úgy legyen, ahogyan Te jónak látod. Hát, kedves testvérek, sokat lehetne mondani Máriának az életéről, sokat lehetne mondani a feljegyzett evangéliumi híradásokból, hogy az ő életében is voltak megingások, amikor Jézusnak a szolgálatát nem biztos, hogy úgy látta, ahogyan azt látni kellett volna. Amikor elmegy és Jézus testvéreivel együtt megkeresi az Úr Jézust, és szól ő neki, hogy jöjjön ki hozzá, hogy Úr Jézus elmondja a tanítást, hogy ki nekem az én anyám, nőtestvérem és fitestvérem, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És bizonyára, amikor ezt Mária akkor is hallhatta, vagy a fülébe jutott, egészen biztos, hogy életében többször is kijózanította, az az első ige, amit ő mondott az Úrnak, hogy a Te beszédet szerint legyen, Uram. Nekünk mindig ez kell, hogy a reformációnk legyen. Akkor is, amikor készülünk 2017-ben a reformáció évfordulójára, kedves testvérek, nekünk nem szobrokat kell emelni, nem bizottságokat kéne létrehozni, hanem ott legbelül kérni az Istent, mutassa meg, hogy miben akarja, hogy az eszközei legyünk. És ha megmutatta, akkor tudjuk elfogadni, és nem a magunk esze után menni, nem a magunk tervét hajszolni, nem a magunk vágyait kiszolgálni. Ez nagyon nehéz. Lemondani magamról, és azt mondani, hogy Uram, Te szólj. Úgy legyen, ahogyan Te jónak látod. De kedves testvérek, hiába is fogunk kibújni a próbatételek alól, hiába is fogjuk másképpen látni majd az életet. Van egy nagyon kedves idézetem, ami az 5 Mózes 8.2-re épül. Hányszor választottál irányt, ahelyett, hogy kiálltad volna a próbát, és túljutva a nehézségeken eljutottál volna oda, amit az Isten ígért neked. Ebből is látszik, hogy az élet sokszor mennyire nem valóságos körülöttünk, mert azt hiszük, hogy az az élet, hogy szabadságom van arra, hogy kilépjek egy nehéz helyzetből, hogy kilépjek a körülményeimből, csak hogy a körülményeket Isten azért adta, hogy azokon keresztül menjünk vele. És így juthatunk el oda, arra az állapotra, és majd oda a mennyei világba, amit nekünk elkészített, és amilyenné formálni szeretne bennünket. Kedves testvérek, karácsonyi történetet hallottunk, de remélem, hogy nem egészen karácsonyi üzenettel. Igen, hihetetlen dolgokat tud végbe vinni az Isten, hihetetlen, hogy idős embereknek gyermeket adott, hihetetlen, hogy egy leány anyát pártfogásába fogadott és célba juttatott. De kedves testvérek, a legnagyobb hihetetlen dolog mégis az, hogy az ember ma is ugyanaz, mindig kételkedik, mindig kutakodik. Gondoljunk csak egy-egy műtét előtt, egy-egy nagy próbatételben. Hát még mindig bizalmatlanok vagyunk, hogy Istennek van-e elég ereje. Hát van. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Ezért erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erősé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. Ahogyan elküldte a szolgáját Gábrielt Zakariásékhoz, s elküldte Máriához, mi hozzánk is küldi az ő követeit. Legyünk nyitott szívvel, járjunk hitben, hogy meghalljuk és meglássuk az Isten nagyságos dolgait. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk, mert nekünk annyi minden lehetetlen az életbe, annyi mindent láttunk már úgy, hogy ebből nem fog megvalósulni semmi, s nagy fájdalmakat élünk át, amikor lehetetlennek tűnnek és lehetetlenné válnak életünknek egy-egy vágyai, tervei, mert, Urunk, olyan, mintha meghalna valami a lelkünkbe, amikor valamit ki kell, hogy engedjünk a kezeink közül. Ó, Úr Jézus, kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és áld meg a mi testünket, lelkünket, hogy valóban fel tudjuk ismerni azt, hogy neked ma is vannak áldott eszközeid, és minket is szeretnél ilyen áldott eszközzé tenni. Talán azért, hogy valakit megerősítsünk lélekben, talán azért, hogy tudjunk másokat vigasztalni saját bánatunk és próbatételünkön keresztül. Talán, Urunk, éppen az a célod és a terved, hogy ígédet befogadva azt át tudjuk adni olyan életeknek, akiknek szükségük van a te jelenlétedre. Urunk, átéltük azt a valóságot, amit emberek készítenek a számunkra, és, Urunk, mi sokszor fájdalmasan ízleljük, hogy nem kérünk ebből az emberi valóságból, hanem a te valóságodra vagyunk éhesek és szomjasak, Urunk, és kérünk, hogy ezt a valóságot hozd el, Urunk, minden nap az életünkbe, hogy át tudjunk látni ennek a világnak a virtuális valóságán, szövetén, s engedd meg, hogy meg tudjunk látni téged, aki voltál, vagy, s aki eljövendő leszel. Így kérünk, Urunk, hogy te légy most is, ezen az estén is a betegekkel. Urunk, hálát adunk mindazokért, akiknek az életét meggyógyítottad, és megfordítottad az állapotukat, és a műtéteken átsegítetted őket. S könyörgünk, Urunk, mindazokért, a drága testvérekért, akikért már sokat könyörögtünk, de másképp gyógyítottad meg őket. Letörölted szemükről a könnyeket, és magadhoz emelted őket. Urunk, így könyörgünk a gyászolókért, a gyászba megtört szívekért. Kérünk, Urunk, hogy ezt az élet körülményt is engedd meg, Urunk, hogy a te igéddel is neked engedve tudjuk megélni, mint akik tudjuk, hogy Isten a vigasztalás Istene, és a szeretet Istene. Engedd meg, Urunk, hogy le tudjuk győzni önmagunkat, amikor imádságban is sokszor csak a magunk vágyait visszük te eléd, és sokszor elfeledkezünk imádkozni másokért is. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor önközpontú a kereszténységünk, pedig annak Krisztus központúnak kéne lenni. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te áld meg gyülekezetünket, különösképpen is könyörgünk a vasárnapi Isten tiszteletért délelőtt, a rádiós Isten tiszteletért. Engedd meg, Urunk, hogy a Szentlélek ereje által mindazok, akik majd hallgatni fogják ezt az Isten tiszteletet, eljuthasson, Urunk, az az ige és az az élő reménység, amelyre gyülekezetünknek a lelkét megnyitottad és éltetsz bennünket a te igéd által. Így könyörgünk most is az ige hirdetőjéért, s majd az ige hallgatóiért. S kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi családjainkat. Add, Urunk, a te békességedet, a te szeretetedet, türelmedet a szíveinkbe, hogy ne embereknek engedjünk családon belül sem, hanem mindenek előtt a te szeretetednek, a te józanságodnak, a te igédnek. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, te, aki most is jól látod a mi szívünk tartalmát, és jól látod, hogy miért vagyunk erőtlenek, és mitől remeg a mi lelkünk, Úrunk, úgy engedj el bennünket utunkra, hogy erősítsd meg a mi remegő szívünket, erősítsd meg lábainkat, kezeinket, s tégy bennünket alkalmassá, bármi is legyen a mi lelkünkbe, hogy mi a tieid tudjunk lenni, és Krisztusinak tudjunk megmaradni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk, hallgass meg mindnyájunk imádságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.